Álljunk fel, testvéreim, és nyissuk meg az igét az Ézsaiás könyvének 12. fejezetéhez. Ézsaiás könyvéből a 12. fejezetet fogjuk felolvasni az ige hirdetés alapjául. Isten igéje így hangzik. Azon a napon ezt mondod majd. Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál. Íme az Isten az én szabadítom, bízom és nem rettegek, mert erőm, és énekem az Úr. Megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt mondjátok majd. Adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét. Adjátok tudtára népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr. Tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és ujjong Sion lakója, mert nagy közöttetek Izrael szentje. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit az Úr házában, a háladó ünnepünkön. Igazság szerint többször is lehetne egy évben háladó ünnepet tartani, és nem csak az év termésével kapcsolatban, sok egyébbel is. Igyekszünk is minden vasárnap a háladással bevezetni az imaóránkat, illetve egyáltalán a napot háladással kezdeni. Vannak más különleges eseményeink, amikor megemlékezünk, nem csak év végén arról, hogy milyen jó Isten közelében élni, milyen jó Istennek az áldásait átvenni. Vannak a háladásnak akadályai, és talán pont ezért nem sikerült többször őszintén átadással Isten szeretetét ünnepelni. És megtörténhet, hogy most is egyesek úgy vannak közöttünk, hogy nem tudnak önfeledten, nem tudnak nyugodt szívvel, megelégedve hálát adni. Néha nehezünkre esik a háladás, és életünk különböző időszakaiban, különböző okok miatt. A gyermekek esetében, amíg öntudatlan állapotban vannak, nem is nagyon szoktuk kérni tőlük a hálát, vagy a hálájuk kifejezését, a gyermekeket is, amikor tanítjuk megköszönni az ajándékokat, úgy rájuk hagyunk, hogyha egyik évről a másikra ez nem sikerül, és elnézzük nekik. Felnőttként megtörténik, hogy az ember az euforikus állapotában nem tud hálát adni, amikor a jó, amikor a szórakozás annyira leuralja, hogy egyszerűen képtelen azt megfogalmazni, képtelen szavakban értékelni azt az állapotot, illetve azokat az áldásokat, amelyeket élvezhet. A nyomorúság állapotában szintén nehéz hálát adni. Amikor az ember a nehézségre sokkos állapotban reagál. Aztán egy másik akadály a hitetlenség. Amikor úgy tekintünk a jelenünkre, hogy most minden lehetőséget maximálisan ki kell, vagy ki kellene használni, hogy a jövőnket bebiztosítsuk. Ha úgy tekintünk magunkra, hogy tőlünk függ, hogy a jövőnk hogy alakul. Tőlünk függ az, hogy mennyire tudjuk bebiztosítani magunkat. Ez a görcsös állapot, ez a hitetlenség szintén akadálya annak, hogy az ember méltóképpen tudjon hálát adni. Izrael népe a fogság idején Izrael népe számára különösen nehéz volt hálát adni, és Isten már jó előre küldte a prófétákat, illetve nem csak a fogság előtt, a fogság közben is, hogy a reményteljes üzenetet tolmácsolhassák a nép felé. Isten nem csak az ő népére, illetve nem csak akkor a fogság idején tekintett szánalommal, tekintett megértéssel, hanem sokszor velünk is hasonlóképpen cselekszik. Elnézi azt, hogy eltelnek évek, eltelnek hálaadó ünnepek, eltelnek jó alkalmak, anélkül, hogy szívből hálát tudnánk adni. De nem nézi tétlenül, hanem küldi az ő üzenetét, és áldott az a nép, aki felé Isten reményteljes ígérettel jön. Áldott az a nép, akinek Isten kilátásba helyezi, hogy lesz majd egy nap, amikor nem kell az ember késztesse magát, nem kell az ember úgy oda tegye magát, vagy foggal, összeszorított foggal valahogy mutassa, hogy ő hálás. Vagy csak azért, hogy nehogy azt higgyék, hogy ő nem jó hívő ember, valamit elmond, valamit, egy imát, vagy egy szolgálatot. Eljön majd az a nap, amikor szívből fog fakadni a háladás. Gondolom, mindannyian kívánjuk ezt. A háladás ugyanis nagyon össze van kötve a mi boldogságunkkal. A háladásunk a boldogságunknak a fokmérője. Amennyire boldogok vagyunk, mi csak annyira tudunk hálát adni. Nem tudunk többet hálát adni, nem tudjuk jobban megköszönni ezt, mint amennyire mi magunk is tele vagyunk örömmel, tele vagyunk boldogsággal. Fordítva megtörténhet, hogy lehetünk boldogok, de nem elég hálásak. De az nem történhet meg, hogy ha nem vagyunk eléggé boldogok, akkor jobban adjunk hálát valamiért. Az egész színészkedés lenne, mint ahogy beállítanak hozzánk a vendégek, hozzák az ajándékot, és aztán időben mi felderítjük, hogy ez az ajándék vagy már megvan, vagy annyira nem örvendünk neki, és akkor egy kicsit tesszük, hogy köszönjük szépen, így úgy az ember úgy próbálja a másiknak a kedvét nyerni, akitől ajándékot kap. Istennel ezt nem lehet így tenni. Isten úgyis tudja, hogy mi mennyire vagyunk hálásak. Említettem azt, hogy mindannyian várjuk azt a napot. Amikor kisebb gyerekek voltunk, anyukám nagyon várta, hogy eljöjjön bizonyos időszak az életünkben. Amikor még a legkisebbet is pelenkázni kellett, azt mondta anyukám, hogy nem baj, mert azon a napon, amikor végre megszabadulok a pelenkától, azt a napot minden évben megünnepeljük. Akkor nem volt még ilyen egyszerű, mint manapság, hogy csak dobjuk el. Vagy amikor az elemi iskolából kinőttünk, szintén ez volt a tét. Ha megszabadulunk ebből a helyzetből, és végre mindegyik testvérem az elemi iskolát befejezi legalább azt a napot is. Aztán voltak különböző kellemetlen dolgok még az életünkben, és anyukám mindig azt mondta, ő volt inkább az, aki így a lélekben buzgó volt, és kilátásba helyezte az ilyen ünnepeket. Akkor is mindig kötötte a megemlékezések, kötötte az ünnepléshez, ha megszabadulunk valamitől. És biztos, hogy ha megkérdeznének minket, mindannyian tudnánk mondani, hogy azon a napon, hogyha eljön az a nap, ha megérem azt a napot, akkor valamit nagyon várunk, valamit beígérünk. Itt elsősorban Isten határozza meg azt a napot, a háladás napját, illetve előre bocsátja még azt is, amit az ember fog mondani, ahogyan az ember felismeri a szabadulás napját, a háladás napját. Azon a napon ezt mondod majd. Hálát adok neked, Uram. És következik egy néhány felsorolásban a háladásnak az alapja. Mi is a háladásnak az alapja? Mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod. Amikor Isten haragszik az ember képtelen hálát adni. Amikor úgy érezzük, hogy Isten elzárja felőlünk a boldogságnak az útját, képtelenek vagyunk hálát adni. És sokszor nem is érezzük, hogy valójában Isten haragszik ránk. Eltelhet embereknek az élete úgy, hogy nem érzik azt, hogy Isten haragszik, hogy Isten neheztel rájuk. Azt mondja 37. Zsoltárban Dávid, hogy ne irigykedj a gonoszokra, mert aztán hirtelen levágattatnak, mint a fű. Egyesek a jólétben hamis biztonságérzetben ringatják magukat, és azzal nyugtatják meg magukat, hogy ha az áldások csak úgy özönlenek, ez azt jelenti, hogy Istennel rendezett kapcsolatuk van, illetve Istennek nem sok köze van az ő életvitelükhöz. És aztán hirtelen jön rájuk a veszedelem. Jó az, hogyha Isten kifejezi az ő nem tetszését idejében, mielőtt még ránk jönne az ítélet, mert Isten haragja után az ítélet következik. Hogyha nem érezzük bizonyos jelekből, hogy Isten haragszik, mi magunknak előkészítjük a vesztünket. És sokszor, amikor panaszkodunk Istennek vagy embereknek a mi állapotunk miatt, mi úgy tekintünk, hogy nekünk jogunk van a boldogsághoz. Minden kétséget kizárólag, illetve Isten is kötelező módon a mi boldogságunkat kell szolgálja. És óriási listát vagyunk képesek összeállítani, hogy mi az, amitől mi függővé tesszük a boldogságunkat. És úgy hiszük, hogy ha Isten nem haragszik ránk, mi azt meg fogjuk érteni abból, hogy ezeket mind megadja. Abból gondolnánk mi, hogy elmúlik Isten haragja, hogyha a mi listánkat Isten venné és szó szerint teljesíteni a mi kérésünket. És amikor nem ez történik, akkor úgy kezdjük azt hinni, hogy Isten haragszik ránk. Egy természetes reakció, hogyha Isten haragszik, akkor én is megharagszom. Akkor én is elfordulok Istentől. Nekem nem kell egy olyan úr, aki állandóan haragszik rám. Én nem akarok egy olyan főnöknek szolgálni, aki mindig haragszik rám. Egy ilyen természetes lázadás van a bűneset óta Isten ellen, bár Istennek a haragja nem hasonlítható az ember haragjához. Isten mindig jogosan haragszik. Illetve Isten mindig úgy haragszik meg, hogy Isten, hogy közben még lehetőséget ad az embernek a helyreállásra. A délelőtt tanulmányoztuk Kain esetét, és azt láttuk, hogy amikor Isten megharagudott Kainra, nem az ítélettel kezdte egyenesen, hanem tárgyalt vele, kommunikált vele, felvette a kapcsolatot, hogy hát ha ez a gyilkos helyre állhatna. És azt láttuk, hogy Kain mentegetőzött, ő nem tudja, hazudozik Istennek, hogy nem ő volt az, aki elkövette a vétket. És amikor Isten szembesíti vele, nagy nehezen próbálja menteni a menthetőt, hogy aztán egy kis kegyelmet kieszközöljön Istentől, hogy legalább egy jel kerüljön a homlokára. Isten előre bocsátja az ő népének, hogy eljön majd az a nap, amikor el fog múlni Isten haragja. És nem abban fog elsősorban ez megnyilvánulni, hogy az embert fogja Isten szolgálni, amit mi úgy képzelünk, és sokszor imádkozunk az egészségért, imádkozunk az anyagi helyzetünkért, a munkahelyen kapcsolatban, az iskolával kapcsolatban, és sorolhatnánk sok mindent, amiért mi imádkozunk, és úgy gondoljuk, hogy majd attól leszünk boldogok, ha azokat Isten megadja. És elsősorban azt látjuk, hogy nekünk vigasztalásra van szükségünk, isteni vigasztalásra. Nem arra van szükségünk, hogy kapjunk, hiszen eddig is kaptunk, hanem arra van szükségünk, hogy Isten megvigasztaljon. Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál. Isten tudja azt, hogy amikor ő haragszik, akkor ezt mi is valamilyen szinten képesek vagyunk érzékelni, és képesek vagyunk Isten haragjára reagálni. Amikor Isten haragszik, és említettük a délelőtt is, nem lehet elmenekülni előle. Nem lehet az, hogy ha Isten azt mondja, hogy bujdosó, kóborló legyek, mint ahogy mondta Kain, én akkor teszem, elmenekülök Isten elől. Nem lehet Isten elől menekülni. Isten elől egyedül csak Istenhez lehet menekülni, ahol van a mi vigasztalásunk. Ha nem Isten vigasztal meg, hajlamosak vagyunk egyébben keresni a vigasztalást. Nagyon sok ember torz képet alkot magáról, illetve a saját boldogságáról, olyasmiket szab meg a boldogság a feltételeinek, amely valósággal kiszárítja az embert, eltorzítja, degenerálja az embert. És egyesek annyira belehajszolják magukat ebbe a gondolatba, hogy megérdemlem, hogy boldog lehessek, hogy mindenféle szörnyű dolgokra vállalkoznak, hogy valahogy boldoggá tehessék magukat. Vannak, akik nincsenek megelégedve a nemükkel. És a mai tudomány lehetőséget ad arra, az orvosi tudomány is, hogy az ember átműtesse valamilyen szinten magát, meg kezelésnek vesse alá, és akkor Józsiból Rózsi lesz, és fordítva. És érdekes, hogy az embernek nem oldódik meg a legnagyobb problémája. Vannak hölgyek, akiknek túl rövidnek tűnik a lába, és már lehetőség van arra, hogy az orvosok eltörjék a lábát, megnyújtsák, és majd úgy nő össze a csont, hogy 2-3 centit hosszabbodik a láb. De az embernek a lelki állapota elsősorban nem a külsőségektől függ. Vannak, akik azt gondolják, hogy ha az egész világot megnyerik, akkor attól boldogok lesznek. Nagy Sándor eltervezte, hogy az akkor ismert világot egészében meghódítja. 30 éves volt, amikor elindult világhódító útjára, és 3 évig valóban nagy hódításokat tudhatott magának, és aztán hirtelen mindent ki kellett adni a kezéből. Vannak, akik nincsenek megelégedve testi adottságaikkal, és eltorzítják magukat. Vannak, akik nincsenek megelégedve a szülőkkel, és megtagadják a szülőket. Elmennek, mint ahogy a tékozló fiú is. Elmennek az atyai háztól. Hallottam személyekről, akik annyira szégyelték, hogy kik a szülei, hogy rendesen az őrület határáig jutottak el, és gyalázták a szülőket azért, mert méltóságban nem jutottak a szülők messzébb, vagy hogy olyan nevelést kaphattak csak, és elrontották az életüket. Lehetne sorolni, hogy mennyi mindentől teszi az ember függővé a saját boldogságát, és egyébbe keresi a vigasztalást, és nem Istennél. Mi szükséges tehát a helyes önértékeléshez? Mi szükséges ahhoz, hogy az embernek a saját magáról alkotott képe reális legyen, helyes legyen? Elsősorban biblikus istenképre van szükségünk. Megismerjük Istent, mint teremtőt. Azért vagyunk olyanok, amilyenek, mert Isten ilyennek alkotott. És az másodlagos, hogy a szüleinktől milyen géneket örököltünk. Elsősorban Isten döntött úgy, hogy úgy nézzünk ki, ahogy nézünk. És nincsen jogunk feletté beavatkozni Istennek az akaratába. Elsősorban nem csak teremtmények vagyunk, nem csak Isten megteremtett minket, hanem Isten szolgái vagyunk. Mint teremtmények arra lettünk hivatva, hogy Isten nagyságát felismerjük a teremtett világban, felismerjük az életünkben, a történelemben, felismerjük az igében, felismerjük az ő egyszülött fiában, az ő hatalmát, az ő nagyságát. És válaszoljunk is. Elismerjük. Hirdessük Isten nagyságát. Illetve boldoggá tegyük embertársainkat. Egyik ének úgy fogalmazza meg, mert aki boldogít mást, boldog csak az lehet. Tehát szükségünk van ahhoz, hogy helyes önértékelésünk legyen, helyes istenképre és helyes emberképre. Kell tudnunk azt is, hogy a bűn megrontotta úgy az Istennel, mint az embertársainkkal való kapcsolatot. És nekünk ezt helyre kell valamilyen szinten állítani, amennyire mi megértettük az igéből, és amennyire lehetőséget kaptunk. Persze szükséges ahhoz, hogy helyes önértékelés alakuljon ki bennünk másoknak az értékelése, másoknak a szeretete. Megfigyelték azt, hogy a az árva gyermekek, akiknek egyik szüleje sem él, és nehéz körülmények között nőttek fel, sokkal nehezebben képesek elfogadni saját magukat. És nem bűn az, hogyha az ember felismeri, hogy ezen a téren hiánya van. Nem baj az, hogyha az ember tudatosítja magában, hogy én milyen mínuszokkal indultam az életben. És elfogadom azt, hogy Isten nem is fog tőlem többet elvárni. És azok, akik józanul gondolkoznak, nem fognak tőlem többet elvárni, mint amennyire képes vagyok. Persze, hogyha valaki megkapja a szeretetet, az értékelést mások részéről, annak sokkal nagyobb lehetősége van, hogy helyesen fejlődjön, jó irányba fejlődjön. Aztán szükség a lehetőségek szerinti teljesítés is. Az önmegvalósítás, amikor igyekszem kihasználni a talentumaimat, amiket Isten adott, azokkal jó sáfárkodni. De amikor Isten ezeket a lehetőségeket elvonja tőlem, akkor nincs más megoldás, nincs más lehetőség arra, hogy helyesen alakítsuk az önértékelésünket, mint hogy Istennek a vigasztalását keressük. Előbb-utóbb el fogjuk veszíteni a szüleinket, vagyis el kell búcsúznunk tőlük. Előbb-utóbb jutunk olyan körülmények közé, amikor az emberek nem fognak bátorítani minket. Nem kapunk tőlük szeretetet, hanem inkább kérnek, vagy követelnek tőlünk. Vannak majd aztán olyan lehetőségek, vagy körülmények az életünkben, amikor semmi teljesítményt nem tudunk felmutatni. És akkor nincs más, mint Isten vigasztalására hagyatkozni. Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál. Mikeás hasonló gondolatokkal foglalkozik, és tudatosul benne, hogy az ő ellensége örül az ő nyomorult helyzetén, és ezt mondja. De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom, az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene, de majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Istennek az az akarata, hogy megvigasztalja az embert. Az az akarata, hogy felemeljen minket. Nem egyik napról a másikra. El kell hordozzuk Isten haragját, akár a magunk bűnei miatt, akár a szüleink bűnei miatt. Sajnos azoknak a szülőknek a gyermeke is kell hordozzák a bűn következményét, ahol a szülők nem jól értik meg, mi a feladatuk, és elfecsérlik az életüket, visszaélnek a lehetőségükkel. Olyankor a gyermek is szenved. És nem áll helyre egyik napról a másikra a helyzet, mert Isten hagyja, magára hagyja az embert, hogy legyen meg az ember akarata. És addig, amíg nem mondjuk ki az Úr imádság alapján, hogy legyen meg a te akaratod, addig Isten hagyja. Csináld, ahogy te jónak látod. És hadd érezzen meg a gyermeked, vagy az unokád is, hogy az az út, amit te választottál, nem jó. De Isten nem hagy meg minket ebben az állapotban. És azért küldte Isten a profétákat is, hogy hallja a nép, hogy Istennek az a célja, hogy megvigasztalja őket. Aztán, amikor elmúlik a félelem, ez egy következő alapja a háladásnak. Íme az Isten az én szabadítom, bízom, és nem rettegek. Amikor megszabadulunk a félelmeinktől, amikor úgy tekintünk a múltunkra, hogy ez lejárt. Most már erőt kaptam arra, hogy higgyek, hogy bizakodjam, hogy jó következik ezután. Ide szükséges a bölcs várakozás, a türelmes várakozás. Egyszerűen várunk, hogy azok a helyzetek megoldódjanak. Pál apostol azt mondja, hogy ellenállhassatok a ma napon. Vannak olyan napok, amikor csak megállni vagy képes. Nem vagy képes előre lépni sokat. Visszafele nem szabad, meghátrálni nem szabad. És azt mondja, hogy vegyétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok azon a napon. De amikor lejár ez a nap, akkor Isten elhozza azt az időt, hogy ne rettegjünk, hogy megszabaduljunk. Mi magunk képtelenek vagyunk saját magunkat megszabadítani, de Isten meg tud szabadítani. Érdekes, ahogy Isten a történelmet igazgatja, és a 70 év fogság után egyszer csak egy olyan király jó kedvét leli a nép, akitől talán nem is várt volna. Aztán ott van Nehémiás, a pohárnok, ott van Esdrás, a pap, akiket Isten használ, hogy hazatérhessen Isten népe. Látszólag minden ugye a helyére kerül. Istennél ez is már el van intézve. Testvéreim, a mi életünkben is Isten már készíti a lehetőségeket. De ki kell várni azt az időt. Nagyon sokan képtelenek tűrni a házasságban. És azt hiszik, hogy majd megszabadulnak, hogyha búcsút mondanak egymásnak. Vannak, akik képtelenek elfogadni a testüket, és inkább műtétet is bevállalnak, csak azért, hogy végre megszabadulhassanak. Mások a vigasztalást, a szabadulást a szenvedélyekben keresik, és azt mondják, hogy nekik annyi legalább jár. És azt hiszik, hogy majd úgy túlélik azt a nehéz időszakot. És sokszor az embernek még az egészségi állapota is leromlik. Ismerős ez a szó, hogy anorexia. Aztán a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a gyomorfekély. Amikor az ember meg akarna szabadulni, és saját magát próbálja szabadítani, vagy azt érzi, hogy rajta van a felelősség. És amikor az ember óriási nyomás alá kerül, akkor a lelki problémák áttevődnek a testére, és testi problémák születnek, hogyha nem Isten szabadít meg minket. Ó, ha tudnánk jobban reménykedni, megszabadulhatnánk, vagy kispórolhatnánk ezeket a szenvedéseket az életből. Néhány szót még hadd szóljunk a háladás megnyilvánulásáról. Eddig említettük a háladás alapjait, a háladásnak a megnyilvánulás. Azt mondja a negyedik vers és a harmadik versben. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Örvendezve. Örvendezve fogtok majd bizonyságot tenni arról, hogy Isten hatalmas. Ezt mondjátok majd, adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét, adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Örömmel felüdülve tekinteni Isten szabadító munkájára. Mint ahogy a friss forrásból merítve, az ember felüdül a tikkasztó, sivár időszak után. A bizonyságtétel szintén a hálának a megnyilvánulása, amikor az ember szavakba önti, mi az, amit tapasztalt. Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr. Tudja meg ezt az egész föld, amikor képesek vagyunk leküzdeni a szégyent. Már sokan azt mondják, ó, én nem tudok olyan szépen beszélni, nem tudom megfogalmazni úgy, amit én gondolok, hogy is álljak én ki, hogyan is mondjam el, hogy mit tett Isten. Amikor túlárad Isten jósága felénk, az ember olyankor félretesz mindent. Szégyent, kisebbrendűségi érzetet, félreteszi a tökéletlenségének tudatát, és úgy, ahogy tudja, elmondja és hirdet Isten nagy tetteit. Aztán a buzdítás, amikor másokat is megcélozunk, és az ő figyelmüket Istenre irányítjuk. Amikor úgy irányulunk mások felé, hogy bátorítjuk őket is, hogy amit én is megtapasztaltam, az működni fog neked is. Adjátok tudtára népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Nem azért van szükség a bizonyságtevésre, hogy mások irigykedjenek, bezzeg. Az ember hajlamos arra, hogyha valami összejött neki, akkor hivalkodjon. Lám-lám, megfordult a kocka. Isten igét, hogyha tovább tanulmányozzuk, akkor következnek fenyegető kijelentések Babilónia ellen, meg a többi nagyhatalom ellen. Itt Ézsaiás említi Moábot, filiszteusokat, Arámot, akik ellen Isten már készíti a fenyítéket. Nem arról van szó, hogy Izrael népe, Isten népe fennhéjázó módon azt állítsa be magáról, hogy most már ebből az állapotból nem lehet kiesni, illetve hogy Isten az ő jóságukért könyörült meg rajtuk, vagy mert letárt a vezeklésnek az ideje. Egyszerűen arról van szó, hogy minden nép meg kell tudja, hogy Isten kegyelmes. Még Isten népének ellensége is. A délelőtt példáztuk Kain esetével azt, hogy Isten milyen hosszú tűrő. Ábelért nem áll bosszút, viszont Kainért 7-szeres bosszút hirdet, ha valaki ártana Kainnak. Igaz, hogy aki Isten népét bántja, Isten szemefényét bántja, mondja Zakariás próféta, viszont azt is írja az ige a példabeszédek könyvében, 24. fejezetben. Ha elesik ellenséget, ne örülj, és ha elbukik, ne vigadjon a szíved, mert az Úr meglátja, rosszalja, és elfordítja haragját róla. Nem lehet háladó ünnepet tartani azért, mert Isten végre a mi elképzelésünk szerint cselekedett, és a mi ellenségünket megbüntette. És nem lehet azt mondani, úgy kellett neked. Mert Isten megfordítja a sorsát az embernek. És azért kell bizonyságot tenni Isten műveiről, hogy mi magunk is megalázkodjunk, és azt mondjuk, hogy ezt nem mi tettük. Mi ezt nem érdemeltük. Isten megcselekedte azért, mert jónak látta, elhozta ránk a felüdülés idejét, de ugyanúgy el akarja hozni más nép számára is a felüdülés idejét. Ha országunkat tekintjük, talán megoszlanak a vélemények, hogy most milyen időszak van, és mire számíthatunk. De tény az, testvéreim, hogy Isten felhozza az ő napját a különböző nemzetiségekre, a különböző hatalmaknak kedvezve, azért, hogy minden népnek jusson lehetőség. És egyik nép sem mondhassa azt, hogy Isten minket végig megvetett a történelem folyamán. Kérdés az, hogy ezeket az időket hogyan használjuk ki, illetve hogyan tekintünk előre. Látjuk-e körvonalazódni azt a napot, amikor a háladás, az önfelett újongás egyedül Isten felé címezve fog történni. Meglátod-e a mindennapokban Isten lehajló szeretetének jeleit? Még akkor is, hogyha vannak nem kedvedre való időszakok. Isten ezeknek alapján fog téged megítélni. Nem a teljesítményed alapján, hanem a lehetőségek megragadása szempontjából. Hogy hogyan tekintettél te magadra, hogyan aláztad meg magadat. Hogy a rossz napokban mennyire adtál Istennek dicsőséget. Azt mondja Józsué Ákánnak, fiam, adj dicsőséget az Úrnak. Pedig megvannak számolva az órái és a percei. Nekünk is ugyanez a feladatunk, hogy dicsőséget adjunk az Úrnak a nehéz időszakban, de úgy, hogy előre tekintünk, és látjuk azt a napot. Látjuk azt az országot. Látjuk azt a boldogságot, amit Isten készített az őt szeretőknek. És hiszem azt, hogyha mi itt szeretjük az Urat, és hogyha megvalljuk azt, hogy mi nem vagyunk méltók, hogy boldogok lehessünk, úgy, ahogy mi képzeljük el, akkor Isten megsürgeti a mi nehéz időszakunknak a végét, és elhozza azt a napot, amiről Ézsaiás is prédikált. Adja az Úr, hogy felkészülve fogadhassuk ezt a napot. Amen.